Kedves hallgatóink, Erdő Péter bíboros úrral, a Mi Atyánk imádságról Trontvai Vera és Szabó Tamás beszélget.
A Mi Atyánk az Úr imádsága, azaz Jézus Krisztus személyére visszavezetett imádság, ahogyan a Szent Misében mondjuk, üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Az egyház kezdettől fogva azzal a tudattal őrzi a szöveget, hogy ezt az imát maga a názáreti Jézus tanította a követőinek. Manapság fölverülhet persze a kérdés, hogy hogyan tudják ezt ilyen pontosan, lehetséges-e az, hogy ezt megőrzi az emlékezet? Hát, ha ez csak egy későbbi szép költemény, amit neki tulajdonítanak? Na most erre azért elég komoly választ tudunk adni. De az első válaszunk az, hogy az Új Szövetségből két evangélium is őrzi a szöveget, Máté és Lukács evangéliuma. Ráadásul nem is szó szerint azonosan, mert Lukács változata kissé rövidebb, de a lényeges kérések azok azonosak benne. Már ezt a különbséget is az évszázadok során többen magyarázták. Még többféleképpen az egyik, a 200-as évek első felében Origenész, aki pedig a Bibliának párját ritkító magyarázója és tudósa volt, azt mondja, hogy a sugalmazás, tehát a újszövetségi könyvek görög szövegének a sugalmazása a szó szerinti volt. Tehát, ha két különböző szöveget találunk, mint Jézus imáját, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus két különböző imára tanította a tanítványait egy hosszabb és egy rövidebb imádságra. Az ő logikájában ez így elég meggyőző is volt. A középkorban, mondjuk a skolasztika korának elején már formálisabban gondolkoztak a szerzők, például Petrus Abelardus, ugye Pierre Abelard, a nagy filozófus, ő azt mondja, hogy nyilván az emlékezet őrzi ezt az imát, Máté valószínűleg jelen volt, mint a 12 egyike, Lukács nem volt jelen, hanem másoktól hallotta, így hát érthető, ha a szöveg egy kicsit pontatlan, nem egészen teljes szövegében őrzi az imádságot. Na most ezektől a régi magyarázatoktól lehet tekintve. Abban, hogy a názáreti Jézus személyétől eredő szöveget, mint imádságot, őrizhetette a keresztény emlékezet nagyjából pontosan, hát abban azért elég biztosak lehetünk, mert Jézusnak a mondásait és szavait az biztosan őrizte, sőt ebből egy gyűjtemény is keletkezett, amit aztán az evangelisták is felhasználnak. Ugye ez volt a mondások gyűjteménye, ezt a biblikusok bőven tárgyalják. Keletkeztek ilyenek abban a korban másoktól is. Tudjuk azt, hogy a híres rabbiknak a véleményét a Talmud egész pontossággal őrzi. Az első századból való rabbinikus véleményeket is személyekre pontosítva, és nem biztos, hogy szó szerint, de a vélemény lényegét illetően precízen, nem csak közli, ütköztetés. De az egyik rabbi így gondolta, a másiknak ez volt a véleménye, még mérlegelésüket. Tehát a híres rabbiknak a tanítását és főbb véleményeit azt a kortársak nagyra becsülték, és igyekeztek szövegszerűen is megőrizni. Tehát az, hogy Jézusnak a tanításaira és szavaira igyekeztek pontosan emlékezni, ez nem egy egyedülálló jelenség, hanem az ő korában és az ő hazájában tipikus volt. Mások azt mondják, tehát honnan tudjuk, hogy Jézus pontosan hogyan imádkozott, amikor ez a szöveg görögül van. Ő pedig feltehetően arámul beszélt. Erre az a válaszunk, hogy Jézus Krisztus maga az isteni kinyilatkoztatás. Ő maga az Isten igéje, az ige, aki testé lett. Az újszövetségi szentírás szövege viszont sugalmazott könyv. Tehát benne Krisztusnak a műve és tanítása a Szentléleknek a felügyeletével és ihletésére az igazsághoz híven és pontosan megtalálható. Így hát nekünk nem kell azt vizsgálnunk, hogy vajon az újszövetségi görög szöveg mögött esetleg milyen arám verzió található, hanem nyugodt lelkiismerettel megelégedhetünk azzal, hogy kezünkben a görög szöveg, és ez híven tükrözi Jézusnak a tanítását. Na most magának a Mi atyánknak a magyarázata viszont egy olyan hatalmas feladat, ami az egyház kezdetétől fogva sokakat vonzott. Nem is könnyű szívvel vállalkozik rá az ember. Itt van a kezemben például a Bloomfield féle incipit jegyzék, amely az 1100 és 1500 között írt magyarázatoknak, a mi atyánkról szóló magyarázatoknak a jegyzéke, és amelyben több mint 1000 tétel van, csak arról az időszakról. De persze a mi atyánk magyarázata az nem az 1100-as években kezdődik, hanem mondjuk meg egészen őszintén, hogy már 100 körül a Didachéban megtaláljuk a szöveget. És nem csak megtaláljuk a szöveget, hanem használati utasítást is kapunk hozzá. Mert azt mondja a szöveg, hogy naponta 3-szor imádkozzátok el. A következő áll a Didachéban, ugye? Ne imádkozzatok úgy, mint a képmutatók, hanem úgy, ahogyan az Úr parancsolta evangéliumában, így imádkozzatok. Tehát Jézus parancsolta, és már ismert az evangélium szövege, amely tartalmazza az imádságot. És ezután közli, mi atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg neved, jöjjön el országod, akaratod legyen meg a földön, mint megvan a mennyben, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, engedd el adósságainkat, amilyen mértékben mi is elengedjük azoknak, akik nekünk adósak, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. Naponta 3-szor imádkozzatok így. Mondja a Didaché, 100 körül. Egyébként a Didachénak az a jellemzője, hogy egy jelentős részében a két útról szóló erkölcsi tanításban zsidó előzményre megy vissza. Tehát arra a tanító szövegre, amelyet az antik világban működő zsidó misszió a prozeliták felé oktatásanyagnak használt. Ezt a szöveget keresztény szellemben kiegészítették, talán bizonyos mértékig módosították is, és például ilyen elemekkel gazdagították, mint a mi atyánk. Ezek után érthető, hogy miért mondja itt a szerző, hogy az Úr tanította, és hogy az evangéliumban, mert ez keresztény sajátosság. Annyira keresztény sajátosság? Ha jól meggondoljuk, magának a mi atyánknak a szövegében nem találunk olyasmit, amit egy abban a korban élő hívő zsidó ember nem mondhatott volna el. De hát egyáltalán miért is volt szükség arra, hogy Jézus a tanítványait imádkozni tanítsa? Honnan merült föl ez az igény? Azt mondják a zsidó liturgia történészei, hogy az első században még a zsinagógai imádságoknak a rendje és szövege nem volt olyan meghatározott, mint a későbbi időkben. Tehát Krisztus korában bizony a nyilvános zsinagógai imádságban is volt egy bizonyos szabad tere annak, aki az imát vezette. Na, ebben az összefüggésben már nagyon is érthető és indokolt, ha megkérdezik a mestert, hogy hogyan imádkozzunk. Na most, ha azokat a rabbikat nézzük, akik az első század közepe táján vagy Krisztus korában írtak, és akiktől maradt fenn valamilyen vélemény, akkor azt találjuk, például Rabbi Johanannál kicsit későbbi, mert ő már a Javnei iskola alapítójaként ismert, hogy hát igen, az az imádság nem igazi, amelyben nem szerepel az ország, vagy amelyben nem szerepel a név. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Tehát Jézus imádságában benne van több olyan elem, amit akkoriban a jámbor rabbinikus, vagy emelkedett rabbinikus felfogás szükségesnek tartott. Ugye, azt, hogy az egyes kéréseknek mi a pontos mélysége és tartalma, ezt sokan elemezték a későbbi irodalomban, majd egy következő alkalommal erre is visszatérünk. Most talán annyit, hogy 200 körül Tertullianus már külön magyarázatot ír a mi atyánkról. A 200-as évek első felében, ahogy mondtam, Origenész bőséges, terjedelmes magyarázatot ír róla. A 200-as évek közepe táján Szent Ciprián, a vértanú karthágói püspök ír róla magyarázatot. Utána pedig, hát az egyházatyák színejava, a középkori nagy teológusok, Aquinói Szent Tamástól Johannes Gerzonon keresztül, vagy mindazok, akik magyarázták a Máté vagy a Lukács evangéliumot. Tehát igen nagy anyag áll rendelkezésünkre. Egy megfigyelést azonban viszonylag hamar megfogalmaznak. Ezt aztán Aquinói Szent Tamás külön is hangsúlyozza. Ez pedig az, hogy a mi atyánkban 7 kérés van. A mai biblikusok szerint a héber irodalom egy rétegében olyan felépítést használtak, amelyben az egyes gondolatok vagy tételek közül a középső, páratlan számú tételről révén szó, a leghangsúlyosabb. Ha így nézzük meg a mi atyánk 7 kérését, akkor azt tapasztaljuk, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez a kérés a középső. Sokak szerint tehát ezen van a hangsúly, erre majd visszatérhetünk. Nagyon fontos dolog az is, hogy ennek az imádságnak a használata, ugye itt házi használat volt, naponta 3 imádságról hallottunk a Didahéban, ez pedig megint csak zsidó szokás volt reggel délben este imádkozni. Tehát a Jézus által tanított imát a környezete kezdte a saját napi imádságaként használni. De nem sokkal később megtaláljuk a mi atyánk szövegét a liturgikus szövegemlékekben is. Tehát az eukarisztia ünneplése során is megszólalt a mi atyánk. És a magyarázatok közül, ha az első néhányat vallatjuk, akkor mindenképpen arra leszünk figyelmesek, hogy ezek egyre bőségesebbek. Tehát nyilván, ahogy a teológia fejlődik, úgy asszociálnak egyre többet, vagy tárnak fel egyre nagyobb mélységeket benne. A első mindjárt a megszólítás, ez még nem a kérések sorába tartozik, az, hogy mi atyánk. Tehát erre nézve sokan és korán hangsúlyozzák azt, hogy nem egyéni a beszédmód. Tehát nem atyám, hanem mi atyánk. Miközben Jézus egyébként atyámnak szólítja a mennyei atyát, az örökkévalót, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Viszont amikor a követői imádkoznak, akkor többes számot használnak, hiszen egy közösséget alkotunk, akár tágabb értelemben, mint emberek, akár szűkebb értelemben, mint Krisztus követői. És éppen azért, mert Krisztushoz tartozunk, ezért Istent sajátos értelemben is atyánknak szólíthatjuk. Ez a gondolat mindmáig megtalálható a keresztelés liturgiájában, ahol elhangzik az, hogy a keresztelés után Istent az egyházban atyának szólítja az ember. Tehát az egyház közösségében Krisztus által fordulunk az atyához, amikor ezt az imát mondjuk. Azt hiszem, hogy ezen kívül természetesen a keresztény magyarázók nemzedékei néha polémikus hangsúlyt is véltek felfedezni ebben a megszólításban, mert volt, aki azt mondta, hogy hát igen, a mi atyánk, akik hiszünk Krisztusban, de nem azok, akik elutasítják, hiszen például az evangélium egy helyén az áll, hogy a ti atyátok az ördög, ugye? Tehát amikor arról volt, hogy Ábrahám a mi atyánk, és akkor Jézus megválaszol nekik, hogy ne hivatkozzanak erre, mert ha elutasítja az igazságot valaki, akkor hogyan? Tehát volt, aki ilyen polémikus értelemben magyarázta ezt a passzust. Ugyanakkor azonban nem hiányoztak azok a magyarázók sem, akik az egész emberiség, sőt, az egész teremtett világ nevében való könyörgést láttak ebben. Mondván, hogy ahogy Krisztus az egész teremtett világnak is elsőszülöttje, minden teremtmény elsőszülöttje, őhozzá csatlakozva az egész teremtett világ nevében is szólíthatjuk atyának a teremtőt. Ebben is van igazság. Tehát íme egy ilyen rövid megszólítás, amelyik több réteget tartalmaz. Aztán vannak olyanok, akik az egész mi atyánk szövegét valamiképpen hasonlónak érzik a kádisimához. Tehát valami ebben is rejlik, természetesen precíz szövegszerű azonosságról nem beszélhetünk. Azonban látszik az, hogy valóban ennek az imádságnak megvan a vallási és szellemtörténeti környezete. Természetesen, akik Jézust kérdezik, azok is egy bizonyos kultúrában élnek, egy bizonyos érdeklődés alapján kérdezik, és ő így válaszol nekik. Tehát ebben az értelemben is egy nagyon szélesre nyitott kapu a mi atyánk, amelyik egyszerre elvezet Jézus korához, Jézus népéhez, és ugyanakkor megadja Krisztus tanítványainak azt az identitását, ami az atyához vezet. Tehát azt hiszem, hogy maga a megszólítás önmagában is megér egy elmélkedést. A kéréseknek a sorát azt hiszem, hogy akkor érdemes végigvenni, hogyha koronként és szerzőnként a magyarázatból valamilyen szintézist tudunk alkotni, mert olyan sokrétű a téma. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy minden egyes megszólításnak, minden egyes hozzáfűzésnek van háttere, ki vagy a mennyekben, vagy aki a mennyekben vagy. Tehát tudjuk azt, hogy itt többes szám. Miért? Hát több ég ugye elragadtatott a harmadik égig, mondja Szent Pál, a általa csodálatosan ismert zsidó misztika világszemlélete alapján. Ahol nem is feltétlenül azt kell érteni rajta, hogy a föld fölött esetleg több búra vagy több burok lenne, amelyek fölött különböző rétegek helyezkednek el, mint esetleg egy babiloni világképben, hanem már misztikus értelemben a létnek a különböző szintjeit talán. Minden esetre a többes szám különböző elmélkedésekre adhatott itt is alkalmat. Volt olyan, aki azt mondta, miért fordítjuk mi ezt így, miért nem fordítjuk egyes számba, magyarul ezt nem kell többes számban használni. Ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy amint a mennyben, úgy a földön is, magában a görög szövegben, egy kicsit lejjebb egyes számban is szerepel. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a egyes kifejezéseket teljesen szabadon átalakíthatjuk, puszta nyelvérzékünk alapján, vagy azért, mert nekünk van egy teológiai elképzelésünk, amihez jobban illeszkednék a szöveg. Tehát az első dolog az, hogy ismerjük meg a szöveget, értsük meg a szöveget, tiszteljük a szöveget, utána következhet a nagyobb összefüggések alapján a magyarázat. Tehát a szöveg fordítása és a szöveg magyarázata, ez két különböző terület. Azt hiszem tehát, hogy a mennyben való atya, az egyrészt jelenti azt, hogy a mi általunk ismert világ és föld fölött egy másik, egy magasabb szférában létezik, mondhatnánk úgy is, hogy transzcendens, mondhatnánk úgy is, hogy meghaladja a létnek azt a formáját, amit mi ismerünk. És mégis megszólíthatjuk, hozzáfordulhatunk. És erre Jézus tanít minket. Tehát azt az alapproblémát, hogyha Isten annyira más, mint mi vagyunk, akkor hogyan tudunk mi vele kommunikálni? Ezt az alapproblémát rövidre zárva megoldja. Mert az emberiség szenved ezen, hogy más értelmes lényekkel, ha vannak a világ mindenségben, hogyan kommunikálunk. Próbálnak rádiójeleket leadni, mit tudunk mi a földről vagy az emberiségről valamilyen jelformájába közvetíteni úgy, hogy egy földön kívüli értelmes lény azt felfogja, hogy itt egy másik értelmes lény akar vele kapcsolatot találni. És nem biztos, hogy ennek a kérdésnek megtaláltuk már eddig a nyitját. Csak hogy Isten oly mértékben fölöttünk áll, hogy ő a mi teremtőnk. Tehát vele nem nehéz kommunikálnunk, mert ő tudja, hogy milyen a mi struktúránk, a mi szellemi struktúránk és a testi működésünk. Tehát ebben az irányban a kommunikáció az nem nehéz. Majdnem azt mondom, hogy a naív ember, aki úgy szól hozzá, mint egy másik emberhöz, csak nagyobb tisztelettel, az helyesen teszi, mert Isten érti a mi nyelvünket. És mi az Isten nyelvét értjük-e? Hát itt következik a másik nagy nehézség, a teremtett világ alapján is azt mondjuk, hogy van egy természetes kinyilatkoztatás. a világot szemlélve sok mindenre következtethetünk belőle. Az első vatikáni zsinat ugye tanítja is azt Szent Pál alapján, hogy ami Istenben láthatatlan örök ereje és isteni mi volta, a természetes és fényénél teremtett világból művei alapján értelemben felismerhető. Azonban ennél többet is tett az Isten, mert kinyilatkoztatást küldött már az Ószövetség idején a proféták által, és kinyilatkoztatást adott a maga teljességében Jézus Krisztus személyében. Tehát Jézus Krisztus személyében egy teljes emberi életben nyilatkoztatta ki magát. Tehát számunkra olyan az Isten, amilyen Jézus Krisztus. És ez az önközlés, ez azt hiszem, hogy biztonságot, bizalmat kell, hogy adjon nekünk. Tehát nem csak mi szólhatunk Istenhez, hanem ő válaszol, de ez a válasz olyan, hogy a párbeszédet ő kezdte. Ő kezdte, amikor megalkotott minket, amikor erre igényt oltott belénk. Tehát amikor Jézus erre az imádságra tanít, akkor ezt a mélységet tárja föl, és egy ilyen párbeszédre hív minket.
A mi atyánk tanítása az Úrtól zsidó vallás és kultás közegben hangzik el, és Jézus pedig állandóan az ószövetségi elemeket hozza a kereszten is. Itt milyen ószövetségi alapok vannak a mi atyánknál?
Először is a név. De hát itt most az összes invokációt elővehetném, a névnek az egész teológiája. Ugye egyrészt az, hogy a név az a személy helyett áll. Az ember a teremtés könyve szerint fölszólítást kapott az alkotótól, hogy adjon nevet a teremtett dolgoknak, az állatoknak, a növényeknek. És az Úr elé vezeti az állatokat, mindegyiknek nevet ad. Ugyanakkor annak, ami vagy aki fölöttünk áll, a mindenhatónak nem adhatunk nevet. És amikor Mózes megkérdezi a csipke bokorban, hogy mi a te neved, akkor azt mondja, hogy én vagyok, aki vagyok. Tehát az ő neve az mindig titok volt, az mindig egyfajta tabut jelentett az Ószövetség gondolkodásában, és gyakran a megnevezése helyett mondták azt, hogy a név. Az sem véletlen, hogy a nevében fordulattal zárjuk a liturgikus imádságainkat. Vagy akár így kezdjük a keresztvetést. Nevében, beleilleszkedve az ő erejének és életének a közösségébe. Tehát nem egyszerűen megemlítjük őt, hanem az ő kimondhatatlan valóságába akarunk belekapcsolódni. Úgyhogy a név az ebben az értelemben egy nagyon titokzatos dolog, és azt hiszem, hogy amikor a keresztény egyház, a latin egyház is, mind mostanáig, például a bírói ítélet, egyházi bírói ítélet kimondásakor előírja azt, hogy az isteni név segítségül hívásával mondják ki az egyházi bírók az ítéletet. Az azt jelenti, hogy hát ki vagyok én ember, hogy meg tudjam ítélni, főleg azokat a nagy dolgokat, amelyek szemmel nem láthatók. Tehát segítségül hívom tulajdonképpen magát Istent. Azok a régi pápai oklevél formulák, amelyek úgy kezdődtek, hogy a teljes és oszthatatlan Szent Háromság nevében, stb. Tehát az sem olyan értelemben mondja a nevet, hogy ő a képviselője a Szent Háromságnak, hanem hogy beleilleszkedve, belekapaszkodva az ő titokzatos létébe igyekszik megoldani azt a helyzetet, ami fölmerült. De az a helyzet egy olyan súlyos kérdést vett föl, amit pusztán emberi elővel nem lehetne teljesen tisztázni. Tehát gondoljuk meg, mondjuk egy ilyen kérdést, ami előfordul a bíróságaink előtt, hogy érvényes-e valakinek a házassága. Hát, hogy Isten előtt érvényes-e vagy nem, ugye, hogyha színlelés történt, vagy más olyasmi, amit külsőleg nem nagyon könnyű bizonyítani. Tehát biztos az, hogy nem elég felszínes, formalista módon viszonyulni a külső látszat szerinti tényekhez. És ezt a fajta alázatot tükrözi például ez a magatartás. azt hiszem számos más ilyen van, az imádságainkban mindenképpen, amikor ugye a mi úrunk Jézus Krisztus által vagy nevében kérünk valamit. Tehát akkor is nem úgy fordulunk csak az atyához, hogy elmondjuk, hogy mit szeretnénk, hanem hivatkozunk valakire, akivel úgy gondoljuk, hogy összhangban vagyunk, amikor ezt kérjük. Akinek a támogatásában bízunk, amikor ezt kérjük.
Erdő Péter bíboros úrral, a mi atyánkról, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztust, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Nyájan nagyon jól tudjuk, hogy nagyon nehéz időket éltünk át az elmúlt hónapokban. Mind anyagi értelemben, mind lelki értelemben. Nagyon sokan elveszítették a munkájukat. Talán nincs is olyan család, ahol ne lenne érintve ilyen szempontból. Vagy nem tudták eladni a termékeiket, nem tudtak elmenni, elvégezni azt a munkát, amiért jövedelmet kaphattak. Ugyanakkor lelki értelemben is nagyon sok embert megviselt ez a néhány hónap. Az egyedülálló időseket különlegesen, hiszen nem tudtak kimenni. Ha az ablakuk az utcára nézett, akkor legalább látták az ottani életet, de voltak olyanok, akik ettől is el voltak zárva. A családosok is nehéz helyzetben voltak. A fiatalabb szülők féltették a nagyszülőket az unokáiktól, nehogy továbbadják a betegséget, és ezért nagyon sokszor csak telefonon beszéltek egymással, vagy ablakon keresztül integettek. És egy nagyon fájdalmas tapasztalat volt. És ebben a nehéz időben a Mária Rádió folytatta munkáját, az üdvösség örömhírnek a terjesztését. Naponta lehetett belekapcsolódni az imába, föl lehetett ajánlni egyéni szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat. Naponta volt szentmise, érezhették a kedves ívek azt, hogy ott vannak, ahol az egyháznak a szíve lüktet, részesülhetnek lelki áldozással a szentmise kegyelmeiben. Tőlünk újlakról is minden héten közvetített a Mária Rádió szentmisét, és akkor lehetőségünk volt arra is, hogy tanúságot tegyünk arról, hogy mi plébániánk hogyan éli meg ezt a nehéz időszakot. A tapasztalat azt mutatja, hogy az embereknek a nehezebb anyagi helyzete, az kihatása van egy intézmény helyzetére is. Kevesebbet tudtak talán adni az elmúlt időszakban azok, akik eddig támogatták a Mária Rádió hallgatót, így közül. De mi optimisták vagyunk, bízunk abban, ahogy a tavaszi napfény fölmelegíti az emberi szíveket és a lelküket. Ezzel együtt meggyógyulunk, kigyógyulunk gonygainkból, bajainkból, és ha lehetőségünk van, akkor még jobban támogatjuk azokat, akik a mi lelkünket támogatják a műsoraikkal, a beszélgetéseikkel. Talán visszatudunk valamit fizetni abból, amit kapunk. Nagyon nehéz ezért beszélni, mert vannak olyanok, én is többet ismerek, több kedves hívőt, időste kedves hívőt ismerek, akik anyagi lehetőségünk felül támogatják a Mária Rádiót. Én azt hiszem, ez egy lehetőség arra, hogy megköszönjük az ő nagy lelkű támogatásukat, áldja meg őket ezért, és higgyenek abban, hogy amit adnak, az a legjobb célra fog fordítódni Isten országának, Isten üzenetének a terjedését, kiteljesedését fogja szolgálni. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Főállású műsorasszisztenst keres a Mária Rádió. Olyan személy jelentkezését várjuk, akit érdekel a média és a műsorkészítés világa, nyitott az új emberek megismerésére, és a rádió lelkiségével messze menőkig azonosulni tud. A munkakörben várható feladatok, rádióinterjúk szervezése és készítése, hanganyagok adáskészre vágása, műsoros önkéntes munkatársakkal való kapcsolattartás, önkéntesek motivációjának fenntartása. Elvárások, kommunikáció és média tudomány felsőfokú végzettség, több éves szakmai tapasztalat hasonló területen, rugalmasság és terhelhetőség. az önéletrajzokat és a motivációs leveleket plébánosi ajánlással Boros Zoltán várja a boros.zoltán@mariaradio.hu címen.
Hírek.